Nem is kell egyébként fegyvereket küldeni, elég, hogyha technológiát, tehát némi alkatrészt küldenek a csúcs technológiához. Elég az, hogy óriási mennyiségben vásárolják az olajat, de a gázt is, és valójában az is elég, hogy Kína csak odaállt Oroszország mögé. Ha semmit nem tesz, akkor az amerikai vagy a nyugati reakciókból látjuk, hogy már ez is félelmet gerjeszt. És joggal gerjeszt félelmet, mert ez azt jelenti, hogy az úgynevezett Eurázsia, a szárazföldi hatalmak fölemelkednek. Itt formálódik valami eurázsiai, vagy globális délen, vagy a nem nyugati világban valamiféle egység, amit egyébként az Amerika ellenesség tart össze. Itt nagyon sokan fölvetik, hogy ez kevés az összetartó erőként. Nem, ez bőven elég ahhoz, hogy az egyébként ezen országok között lévő nézeteltéréseket a szőnyeg alá söpörjék, mondjuk egy kínai-indiai ellentétet, egy, mint láttuk, szaudi-iráni ellentétet, és még sorolhatnánk ezeket. Tehát az, amit a jelen pillanatban a hegemon, a világ hegemonja, a világot uraló Egyesült Államok milyen kétségbe esetten kapálózva erőszakosan próbálja megőrizni a befolyását, ezzel paradox módon csak összekovácsolja a vele szemben álló pólust, ami egyébként az jogos, hogy ez nem egy egységes pólus lesz, tehát én úgy látom, hogy az új világrend ez inkább egy nem is multipoláris világrendről, hanem multicentrikus világrendről beszélnék. Tehát ebben lesz két nagy pólus, ha úgy tetszik, tehát a jelenlegi nyugat, ezt az Egyesült Államok most összerántotta. Viszont ez azt is jelenti, ez az összerántás, hogy a másik oldalt is ő formálja.
Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals, és a mai adásunknak a vendége Stier Gábor, a moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Ugye újságíróként mi már jóval több mint egy évtizede ismerjük egymást, régebben is szerepeltünk közösen, és műsorokban meg voltál olyan televíziós adásnak is a vendége, amit szerkesztettem az ATV-n. Ebben a formában viszont most ülünk le így először beszélgetni, és azt gondolom, hogy talán érdekli a nézőket és engem is mindenképpen, az a kérdés, hogy te ugye a moszkvatér.com-nak vagy az alapító szerkesztője. És fölmerül a kérdés, én is találkoztam már ilyennel, hogy most akkor ez a portál, ez micsoda, ez most február 24-én tavaly jött létre azzal, hogy valami fajta orosz propaganda legyen, vagy pedig azért ez egy más fölállás. Én szoktam rendszeresen olvasni, bevallom ezt mindenkinek, nem csak háborús híreket, hanem olyan témákat is, amelyek messze túlmutatnak a konkrét frontvonalakon, és geostratégiai, geopolitikai, történelmi elemzéseket tartalmaznak, sok újdonsággal is találkoztam, úgyhogy én a magam részéről az olvasótok vagyok, de mikor és hogyan jött létre ez a portál?
Hát kezdem azzal, örülök, hogyha olvasod, és minél többen olvassák. 5 éves lesz idén júniusban a moszkvatér.com. Egyébként az indulás dátuma is egy jeles naphoz kötődik, nem február 24-hez, hanem az oroszországi labdarúgó világbajnoksághoz, tehát június 12.
2018.
Én imádom a focit, tehát ez csak ezzel magyarázható, egyébként pedig, hogy miért 2018. Tehát az indulás az nagyon egyszerű, mert akkor megszűnt valami. Én 28 évig dolgoztam a Magyar Nemzetnél, ebből 17 évig a külpolitikai rovat vezetőjeként, és 2018-ban akkor megszűnt a Magyar Nemzet egy időre. És amikor bezárul egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, vagy egy ablak. Hát itt ebben az esetben is így volt, hogy megvalósíthattam egy régi álmomat. Én előtte nagyjából 10-15 éve tervezgettem, álmodoztam valami hasonlóról. A Magyar Nemzet utolsó évében már volt egy hasonló nevű blog a Magyar Nemzet online-on, tehát innen van a név, és egyébként a név, tehát tudom, hogy a szláv világ portálja, tehát ez nem Oroszországról szóló portál, kizárólag Oroszországról, hanem a szláv világról. Természetesen ennek a szláv világnak az egyik, vagy hát a középpontja Oroszország, meg a legnagyobb hatalom, illetve ország. De a Moszkva tér az elnevezés az valójában azért született meg, egyébként, hadd mondjam, hogy Kuti Áron akkori kollégám ötlete volt, egyrészt jól hangzik. Ez nagyon fontos egy ilyen portál esetében. A másik jelzi azt valamilyen módon, hogy milyen földrajzi térsége vagy mivel foglalkozik, de a filozófiája az az, hogy aki emlékszik a Moszkva térre, hogy találkozzunk az óránál, az a találkozás helye. Ez egy portál esetében a szándékaim szerint az volt, meg az lenne továbbra is, hogy jöjjünk itt össze, és vitatkozzunk, különböző nézetek találkozzanak, tehát a találkozás helye legyen. A világ olyan, hogy ez egy kicsit álomnak tűnik, túlságosan idealisztikus elképzelés, hiszen azt látom, hogy a mai világban mindenki, vagy hát majdnem mindenki, nagyon sokan behúzódnak a maguk információs buborékjába, és nem nagyon akarnak a még csak vitatkozni sem a másik olvasattal, a másik narratívákkal, és ezt én szomorúnak látom, és ezen a helyen is hadd említsem meg, hogy a Moszkva tér az nyitott, tehát hogy mi olyanokat is lehozunk, olyan írásokat, amelyekkel mondjuk adott esetben nem értek egyet. Hát ha csak az elmúlt egy évet, a háború időszakát nézem, akkor orosz ellenzékiekkel volt interjú, vagy Pussy Riotos, mondjuk aki olvassa a Moszkva teret, azt nagyon jól láthatja, hogy nem a Pussy Riot által képviselt irányvonalat visszük, de ugyanúgy ez lejött, erről hallani kell, ezt tudni kell, hogy gondolkodnak mások.
Pont a napokban olvastam Zelenszky elnökről egy méltató cikket, ami egyáltalán nem úgy tűnt a számomra, mintha valahonnan a Kremlből diktálták volna, és azt gondolom, hogy ez így is van jól, mi magunk is a Heteknél ebbe a filozófiában gondolkodunk most már több mint 25 éve, és örülök, hogy ezt így elmondtad. Azért is kérdeztem ezt, mert maga ugye a háború elindulása óta olyan abszurd dolgokkal találkozunk, hogy hát orosz klasszikusokat, Tolsztojt, Háború és békét akarnak átkeresztelni, vagy átírni. Ez sem bizonyított el benneteket abban, hogy esetleg valami más nevet választhatok?
Nem. Egyáltalán nem bizonytalanított el. Én, aki engem ismer, tehát én említettem, hogy 28 évig a Magyar Nemzetnél dolgoztam, tehát aki engem ismer, a több mint 30 éves újságírói pályafutásom alatt én következetesen azt írom, azt gondolom, amit most is megjelenítek a Moszkva téren, vagy éppen a Demokratában, Demokrata heti labban, és egész a közelmúltig a Magyar Hangban is, hát ott megszakadt ez az együttműködés, és pontosan azért, véleményem szerint, vagy legalábbis úgy érzem, hogy azért, amivé alakult a világ, hogy mindenki a saját olvasatát akarja csak hallani, tehát ebben a nagy nyitottságban én már úgy néz ki, hogy nem fértem bele.
De hát, ahogy mondtad is, hogy ha valahol bezárul egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, és akkor most itt folytatjuk, és máskor én is várunk szeretettel.
Nagyon szívesen.
Sok mindent írtam össze, amiről szeretnék beszélgetni. Az első, amire rákérdeznék, hogy mert van személyes érintettséged és tapasztalatod, és ugye te személyesen ismered Putyin elnököt, találkoztál is vele, és ugye napokban Mariupolban járt, és amikor beszámoltunk erről a hírről, azonnal jöttek olyan kommentek, hogy hát vegyük már észre azt, hogy ez egy átverés az egész, itt Putyinnak a dublőre jártott, és az egész csak egy megrendezett dolog volt. Hogyan látott-e, ugye nagyon sok minden fölmerült itt az elmúlt egy évben Putyinnal kapcsolatban, az ő egészségi állapotával, él, hal, ilyen betegség, olyan betegség, ugyanakkor azért láthatóan sokat szerepel, a mariupoli látogatás után kezdődött, és tart a mai napon is még a orosz-kínai csúcstalálkozó, erről is szeretnék majd kérdezni. Tehát, hogy neked mi a véleményed, benyomásod erről? Ki járt Mariupolban?
Vártam ezt a kérdést. Hadd említsem, hogy tavaly októberben voltam, én a 14 éve a Valdai Klub tagja vagyok, ez egy think tank, egy Putyinhoz közel álló think tank, és ott személyesen is találkoztam, és kérdést is tettem föl Vlagyimir Putyinnak.
Nem a dublőrének.
Nem a dublőrének, hát ott is azután is az egész, vagy a magyar sajtó nagy részén végigfutott, vagy megkérdeztek, és interjúkat adtam abban a kapcsolatban, és mindenhol az volt, hogy akkor milyen az egészségi állapota, valóban ő-e. Én azt látom, most már itt tényleg néhány éve viszonylag közelről is, tehát így egészen ember közelből néha követve Vlagyimir Putyint, hogy ő is öregszik, sajnos idősebb, fiatalabbak nem leszünk, ez látszik. Egyébként jól tartja magát, de igen, valóban Vlagyimir Putyin volt, ezt én egész biztonsággal tudom állítani. Én azt gondolom, hogy Mariupolban is ő volt, meg egyébként döntsék el akkor, amikor egy ablakból elkezdenek mindenfélét kiabálni Putyinnak, akkor hirtelen a kommunikációs háborúban, információs háborúban, akkor az igazi Putyin van, amikor meg nem illik bele a képbe, mert akkor meg egy áll Putyin van ott. Tehát visszatérve a Valdai klubra, egy dolog, ami feltűnő, az, hogy óriási ilyen járványügyi előkészületek kísérik az ő megjelenését, tehát ott is három napon át minden reggel teszteltünk, hogy abba a teremben majd bejuthassunk, ahol ő is lesz, tehát magyarán egy légtérben legyünk. Akkori beszélgetést levezető politológus az 10 napig volt karanténban, tehát ha valami feltűnő, akkor ez a félelem, vagy a pandémiától, vagy a túlságos, én úgy érzem, hogy túlságos elővigyázatosság, ezt mindenki tegye oda, ahova akarja. Orvosok nem vagyunk, nem látunk bele, mindenkinek lehet bármiféle problémája, de ez, hangsúlyozom, nem látszik. Nem látszik Putyinon, és egyébként amikor a háború kapcsán azokat hallom, hogy a betegsége, az egészségi állapota, milyen hatással van a mentális állapotára, a gondolkodására, én ezekkel nem tudok mit kezdeni. Tehát ezt, ha pozitívan akarok hozzáállni a dologhoz, akkor megint csak az információs háború a részeként értelmezem. Aként értelmezem, hogy ebben a háborúban, tehát az információs fronton is dúl a csata, és folyik az orosz fél mindenek előtt Putyinnak a dehumanizálása, az ördökként történő bemutatása, vagy a másik esetben az, hogy nem teljesen ép és egészséges, vagy a gondolkodása megzakkant, magyarán nem tudok másképp fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy Putyin már a háború megindításával, tehát hogyha bele gondolunk, akkor egy biztos. Ezek a elképzelések, hogy ő bármiféle mentális állapota miatt ment volna bele a háborúba, ezt én butaságnak tartom már, elnézést. Elég régóta foglalkozom Putyinnal, mondom, beszélgettem is vele, és nagyon-nagyon racionális könyvet is írtam róla, még a megválasztásakor, az első megválasztásakor, és rendkívül racionális politikusnak tartom. Tehát olyan politikusnak, aki, ha úgy tetszik, inkább túl óvatos, tehát meggondolatlanul nem cselekszik. Itt is mindent a mérlegre tett, mielőtt lépett volna, egészen biztos vagyok benne. Sőt, annyira óvatos, hogy a háború kapcsán, ami Oroszországban különleges katonai művelet, ennek nevezik, a háború kapcsán én többször elmondtam, és most is azt mondom, hogy Putyin erénye, ez a mindent mérlegre tesz, megpróbálja jól belőni Oroszország mozgásterét, és ez a mentalitás, ez nem teszi őt háborús vezetővé. Ez a háborús időszakban inkább gyengít egy politikust, a túlságosan óvatos megközelítés. A háborúban úgy kell viselkedni, mint aki a háborúban van. Tehát a politikai akarat, a politikai rendelés jelen pillanatban Oroszországban sokszor szembe megy a katonai logikával. Egyébként ez az ukrán oldalon is másképpen, de észrevehető. Tehát egy szó, mint száz, én úgy gondolom, hogy Putyint egészségi állapota, vagy mentális állapota nem zavarja abban, ami történt, vagy nem emiatt, vagy nem ezzel magyarázható a háború megindítása. Az más kérdés, hogy pontosan amiről beszéltem, hogy milyen alkat, milyen a mentalitása, a gondolkodása, nagyon világos, hogy miért nem akart ő háborút, mert nem háborút akart. Tehát egy ha úgy tetszik, pucsról volt szó, tehát a Ukrajnából, mint ellen Oroszországból akart minimum semleges, de inkább Oroszországgal iránt lojális országot teremteni. Ez az egyik motiváció volt, a másik a biztonságpolitikai, NATO. Bárki bármit mond, igenis, körbevette Oroszországot. Csak arra tudok utalni, hogy mit tett volna az Egyesült Államok akkor, meg mit tett a 60-as évek elején a karibi válság idején, hogyha Oroszország mondjuk Kubában kezdi el ugyanazt csinálni, mint a NATO Ukrajnában. És nem csak Ukrajnáról van szó, hanem körbevették már Oroszországot, vagy a NATO és Oroszország közötti pufferzóna. Ez a, amit mondjuk nevezhetünk így is, vagy leírhatunk így is, hogy az Európai Unió keleti partnerségi programjában résztvevő országok, ez a földrajzi terület, ezen a pufferzónán belül az egyensúlyokat megbillentették. Oroszország tetszik, nem tetszik, bármilyen szomorú lett a következménye, mert a háborút kiszereti, hát ez normális ember, nem hiszem, hogy ehhez pozitívan állna hozzá, és az orosz emberek sem úgy állnak hozzá. Tehát nem nagyon tehetett mást. Akkor, amikor a háborúról beszélünk, akkor teljes mértékben az a normális emberi magatartás, hogy azt elítéljük. Azt is leszögezhetjük, és nem azért, mert hogy muszáj elmondani, itt én is nagyon sokan kapok ilyen megjegyzéseket is, hogy miért kell mindig elmondani, hogy ez agresszió. Mert nemzetközi jogi értelemben agresszió. De ez nem vita. Ez így történt. Sőt, ennek kapcsán azért megjegyezném, mert hogy az előzmények, meg a körülmények milyen fontosak, hogy mi vezetett idáig, hogy Oroszország már a Krím esetében, én akkor onnantól kezdve mondogatom ezt, hogy megfosztotta az Egyesült Államokat attól az önmaga által, önmagára kreált privilégiumtól, hogy megsértse a nemzetközi jogot. Tehát nincs ez, azzal van baj, hogyha valaki megsérti a nemzetközi jogot, de hogy mi vezetett idáig, az nagyon összetett kérdés, és még egy dolog, hogy nem Oroszország volt az első, aki így lépett. Hát sajnos ilyen a világ, és itt ki kell mondani, hogy az Egyesült Államok folyamatosan megsértette. És Oroszország is most úgy gondolta, hogy már tovább nem hátrálhat. Még egyszer hangsúlyozom, nem háborút akart, hanem más módon kiterjeszteni a befolyási övezetét Ukrajnára. Vagy legalábbis minimum egy semleges országként visszabillenteni az ellenoroszország státuszból Ukrajnát.
Én még egy gondolat erejéig visszakanyarodva Mariupolra, miért most került erre a látogatásra sor, és kinek akart üzenni, inkább a nyugat felé, vagy inkább befele a saját lakossága felé?
Mind a két irányba. Én a legfontosabbnak az orosz társadalom felé, szóló üzenetet tartom, sőt, ezen belül is, hát most már orosz jogi értelemben ez a négy terület, a két dombaszi népköztársaság, amit úgy nevezik magukat, valamint a másik kettő, Herszon és Zaporizsja nagy része, ez orosz jogi értelemben, hangsúlyozom, Oroszországhoz tartozik, és Mariupol egy nagyon kiemelt város ebben a tekintetben, nagyon sokat szenvedett, porigrombolták, hosszú ideig tartott a város ostroma, és Putyin ennek a területnek is meg akarta mutatni, tehát az Oroszországhoz frissen csatolt területeknek, hogy mi itt vagyunk, Oroszország veletek van, és ami a másik dolog, hogy Mariupolt és az egész térséget is újjáépítjük. Ugyanez volt a 2014-ben a Krím, ők úgy fogalmaznak, hogy hazatérése, csatlakozása, annexiója, kinek mi tetszik. Után, tehát az, hogy Oroszország azt meg akarta mutatni, nem csak a Krím alapvetően orosz lakosságának, hanem mondjuk a krími tatároknak is, hogy jobb lesz itt Oroszországban. Itt is nagyjából erről van szó. Nem véletlenül mutatták, itt nagyon sokan nem akarták elhinni, hogy új lakótelepeket húztak föl, és pillanatok alatt megkezdődött.
Ez nem egy ilyen patyomkín.
Nem patyomkín, ez nem, tényleg megkezdődött. Természetesen van ennek propagandisztikus éle, hogy megmutassák, és ezért gyorsan fel kellett építeni ezeket a házakat, hogy megmutassák azt, hogy Oroszországban jobb lesz, és hogy nem akartak pusztítani, de ha már pusztításra kényszerültek, ők így fogják föl, és én azt látom, hogy Putyin, ez egy külön kérdés, hogy miért így félkézzel viszik a háborút, mert szerintem félkézzel, és miért nem totális ez a háború, de ha lesz időnk, akkor majd kitérünk, de most én még az, hogy de ez üzenet a nyugatnak is. Üzenet a nyugatnak olyan értelemben, hogy Oroszország eltökélt abban a tekintetben, hogy győzelemre ítéltetett, és győzni is fog. Ugyanezt gondolja Ukrajna, ugyanezt gondolja az Egyesült Államok, csak mind a három félnek, mert én úgy gondolom, hogy itt legalább három félről kell beszélni, ez alapvetően egy proxy hibrid háború, ezt a háborút a világrend átalakításáért folyó, a nyugat és itt adott esetben Oroszország között folyó szembenállás terepeként kell szemlélni, amelynek a legnagyobb áldozata Ukrajna, és terepe, és eszköze.
És ebből a szempontból most Mariupolnak a példáját vesszük, és azokat a folyamatokat, amit említettél. Ugye ukrán részről, nyugat részéről a célkitűzés, ezeknek a területeknek a felszabadítása, Ukrajna területi integritásának a helyreállítása. És most tegyük fel, hogy ez megtörténik. Most egy ilyen lakosság milyen helyzetbe kerülne, ha ezek a területek visszakerülnének ukrán fennhatóság alá egy véres, most már több mint egy éve zajló háború után, rengeteg emberi szenvedés után, ki garantálna, vagy garantálható lenne például ott élő lakosságot, hogy nem kerülnek egy ilyen bosszúnak a céltáblájába, egyáltalán tudná-e Ukrajna uralni ezt a térséget ilyen előzmények után?
Érthető módon nehéz lenne, de egy kicsit pörgessük vissza az időt 2014-ig. 2014 után, ami a Donbaszban történt, én egyértelműen úgy láttam, hogy az ukrán vezetés, külön kell választani az ukrán társadalmat, az orosz társadalmat, az orosz vezetést és az ukrán vezetést, az ukrán vezetés egyértelműen úgy gondolkodott, hogy a területre szükség lenne, tehát egy nagyon gazdag terület, meg különben is egy ország területi egységéről beszélünk, de lehetőleg a lakosság nélkül, mert azok olyan orosz barátok, azok meg részben oroszok is. Tehát ezt ki nem mondták, nem lehet kimondani ilyet, de minden lépés ezt sugallta. Egyébként meg, hogyha most a közel, hát ha már az elmúlt 8-9 évről, most már 9 évről beszélünk, akkor azt is meg kell jegyezni, hogy vannak itt fals számok, tehát nem 15 ezer orosz halottról van szó a Donbaszban, hanem az egész háború, addigi háborúnak, polgárháborúnak, proxy háborúnak az összáldozata 15 ezer, és nagy részt a szeparatista oldalon. Tehát ennyit a helyretéve a propagandát. De az egyértelmű, hogy az elmúlt 9 évben és az elmúlt 1 évben is Ukrajna szisztematikusan lövi Donyecket, szisztematikusan lövi ezt a területet, ami nem, megint csak arról, nem arról árulkodik, hogy ezt a lakosságot ezt vagy visszaintegrálná. Meg a krími, bocsánat, a Minszki folyamathoz való hozzáállása is arról szólt véleményem szerint, hogy szó sincs arról, hogy ezt a lakosságot integrálni akarná. Vagy amikor most Herszonban vagy a Harkivi fronton sikereket értek el, területeket foglaltak vissza az ukránok, hát utána is volt olyan, tehát olyan volt az állítólagos kollaboránsokkal szembeni ukrán föllépés, ami megint csak azt erősíti, hogy bennem legalábbis, hogy Ukrajna, hogy mondjam, ezeknek a területeknek a ezeken a területeken a lakosság nagy részével nem számol, és igazából örülne, hogyha ők, ha úgy alakul a helyzet, akkor elmenekülnének Oroszországba. Ezt ki is mondta egyébként egyszer Zelenszky.
Ez azért is érdekes, mert ugye nem csak ezeken a Oroszország által elfoglalt területeken merül fel ez a kérdés, hanem az Ukrajna által jelenleg is birtokolt területen, ha például a kijevi pravoszláv kolostornak a szerzeteseire gondolunk. Ugye ott megfogalmazott Zelenszky elnök egy olyan célkitűzést, hogy ha jól emlékszem, azt mondta, hogy helyre kell állítani Ukrajna spirituális függetlenségét, valami ilyen megfogalmazást használt, amibe ezek szerint, ahogy ő mondta, az ő beállítása szerint orosz barát, Moszkva barát szerzetesek már nem férnek bele, és ezért szólították föl őket a kolostornak a kiürítésére, aztán most valami fajta egyesség történt. Tehát mi lehet levonni milyen következőség lehet levonni, hogyha ilyen mély bizalmatlanság van az ország lakóinak egy részével szemben, akkor ott akár egy fegyverszünet után is hogyan lehet berendezkedni, vagy mire lenne szükség ahhoz, hogy egyszerűen élhető viszonyok maradjanak?
Ilyen értelemben sehogy nem lehet. Ez a két entitás már nem nagyon tud egymás mellett élni, egy országban élni. De egy dolog a háború. A háború sok mindent megmagyaráz, hogy így kiéleződtek a viszonyok, azonban ne felejtsük el, hogy itt a háború előtt is ilyen volt az ukrán hozzáállás az orosz ajkú lakossághoz, vagy az orosz identitású, vagy etnikumú lakossághoz. Az a Ukrajnának a 18%-át tette ki az orosz, maguk az orosz nemzetiségű lakosok száma, vagy aránya. Tehát ez részben vezetett a háborúhoz is. Tehát ezt ne felejtsük el. A másik dolog az, hogy különböző a hozzáállása a két társadalomnak egymáshoz. Ha Oroszországban az átlagembert megkérdezzük arról, hogy, és én meg is kérdeztem, hogy több embert, nem egyet, nem kettőt, hogy, de ezt mutatják a felmérések is, hogy viszonyulnak az ukránokhoz, akkor ez a miért kellett a testvér népek között ezt a háborút? Miért? Hát mi egyek vagyunk, mi testvérek vagyunk. Két testvérnép öli egymást, ez az orosz hozzáállás. Még ukrán oldalon ezt lehet magyarázni azzal, hogy megtámadták Ukrajnát, de mondom, előtte is ilyen volt a hozzáállás. Ukrán oldalon, és a gyűlölet van. Tehát el kell pusztítani, ki kell írtani mindent, ami orosz. Puskintól kezdve a egyházig, tehát mindent, és ez sajnos, hogyha megnézzük az ukrán nacionalizmusnak a történetét, megnézzük azt, hogy, és itt megint csak hangsúlyoznom kell, hogy nem az orosz propagandáról beszélek, tehát nem arról, ami a háború elején mondjuk célként megfogalmazódott, hogy Ukrajna nácitlanítása. Ez a propaganda része. Ugyanakkor az sajnos, teszem hozzá, teljes mértékben igaz, hogy az ukrán nacionalizmus történelmileg, ha a második világháborút nézzük, akkor náci felhangú, ha mai értelemben neonáci felhangú, tehát nem csak hangos, hanem a kelleténél jóval nagyobb számban van jelen ez a fajta rosszarcú nacionalizmus, ezt nem patriotizmusnak nevezném Ukrajnában. Tehát ez a mentalitás, ez ami elsősorban Nyugat-Ukrajnára, Galíciára jellemző, ez a mentalitás sajnos részben az okozója annak, hogy ide a háborúig vezettek a fejlemények, és ennek nem tudott ellenállni a hatalom. Sőt, most már azt mondom, hogy meg is lovagolta ezt a hullámot. De ezzel még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt szeretném mondani, hogy Ukrajna náci, az ukrán társadalom náci, nem, szó sincs erről. És még egy dolog, tehát amikor a kérdés úgy merült föl, hogy lehet így együtt élni, akkor mindez, amiről itt beszéltünk, vagy beszélünk most, az azt is mutatja, hogy Ukrajna nem egységes. Soha nem volt az. Ukrajnában több mint 50 etnikum él, és akkor, amikor egy országnak ilyenek az adottságai, akkor öngyilkos stratégia az, hogy itt ilyen módon nemzetállamot építeni. Tehát az, amikor a különböző népek, és itt nem csak orosz és ukrán emberekről vagy lakosságról beszélhetünk, hanem azért ne felejtsük ki, hogy itt vannak a kárpátaljai magyarok, és velük szemben is hogy viselkedik az ukrán hatalom. Én nem az ukrán társadalomról beszélnék. Igen, az ukrán társadalmat is megvadítják, egy részét megvadítja az elmúlt egy év, az ukrán média, tehát az, hogy Magyarországot egy ilyen második ellenségképként építették föl. Tehát az, amit végül is ahova ki akarok lyukadni, az, hogy Ukrajna szembesül azzal, hogy több régióból áll, és ezután a háború után nehezen tudom elképzelni, hogy újra egy ország lesz. Ukrajna szétesését ez a háború, ez gyakorlatilag fölgyorsította. Egyébként mindig voltak olyan vélemények, hogy ez az ország lehet, hogy nem tartható így egyben.
Majd Lengyelország
kapcsán... emlékeztetnék Huntingtonra például. Hogy...
Igen. Lengyelország kapcsán szeretnék még ide visszakanyarodni, de most, hogyha Putyinnál maradunk, ugye vele kapcsolatos hír volt az elmúlt héten, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekmények miatt elfogató parancsot adott ki ellene. És nem tudom, mennyire volt ez egy váratlan lépés. Engem annyiban az indoklás az, ami meglepett, hogy nem a konkrétan háborús cselekmények miatt, hanem ha jól láttam, akkor ukrán gyerekeknek a deportálása a vádpont. És az jutott eszembe, hogy nem esetleg azért választották ezt a fajta megközelítést a Putyin elleni elfogató parancshoz, meg felelősségre vonáshoz, mert ezt annyira nem lehet párhuzamba állítani mással. Míg például mondjuk háborús cselekmények esetén, ugye láthattuk, hogy amerikai beavatkozásoknak is voltak úgymond, tehát csúnya szóval, járulékos veszteségei civil lakossággal kapcsolatban, amelyekért nem történt ilyen felelősségre vonás. Tehát, hogy hogyan látod, egyrészt miért most került erre sor, és mit lehet ebből kiolvasni, milyen következményekkel járhat?
Hát az, hogy voltak máshol is, meg az Egyesült Államok, csak az elmúlt 30 év alatti háborúkat nézzük, ugye most volt az iraki háború kitörésének évfordulója. Azért ne felejtsük el, hogy Irakban a halálos áldozatok száma nagyjából 1 millió. Abból a civil áldozatok száma 500 000, nagyjából 500 000. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy ország elnökét, már ez is egy kicsit furcsa, hogy egy nagyhatalomnak az elnökét a Nemzetközi Bíróság elé citálni, az elsősorban adott esetben én politikai indítatást látok ebben. Tehát ezek a vádak nehezen alátámaszthatók. Tehát akkor, amikor, mondjuk, de tegyük fel, hogy Putyint oda citálnák. De most képletesen szólva, itt Putyin csak másodrendű vádlott lehetne, hiszen akkor legalább ott kellene lenni mellette egy-két amerikai elnöknek is, hogyha ezt nagyon komolyan vesszük, és nem kettős mércét alkalmazunk, és mondjuk a NATO főtitkárának is. Hát erről beszéltünk egyébként, vagy utaltunk arra, hogy mi vezetett a háborúhoz. Tehát akkor bizony. És való igaz, hogy ez a gyermekek, 18 ezer gyerek, ukrán gyerek deportálása, kezdjük azzal, hogy itt nem ukrán gyerekekről van szó, egyébként etnikai szempontból nagyrészt inkább orosz, mert itt Kelet-Ukrajnáról, a Donbaszról van szó, és jelentős mértékben, nagy többségében árva gyerekekről. Nem csak, itt szétszakított családok, sok minden van. Elő lehet citálni, a BBC is előcitált egy édesapát, aki megtalálta a gyermekeit Oroszországban, és fölháborodott. De egyébként most jött a háború, az evakuálást megkezdték a Donbasz elismerése után, tehát volt ott 2-3 nap, tehát még a háború kitörése előtt, de mit lehetett volna ezekkel a gyerekekkel tenni? Ott hagyni, mondjuk szülők nélkül a háborúban? Tehát itt nem arról van szó, itt egy éve tart ez a propaganda, hogy Oroszországba deportálnak gyerekeket meg ukránokat. Hát én nem látom azt, hogy ez így lenne. Tehát én szerintem már ez a vád sem áll meg, de az biztos, hogy valószínű azért kerestek ilyen vádat, hogy ne lehessen párhuzamba állítani mondjuk az Egyesült Államok közelmúltbeli háborúival. A másik dolog az, hogy amit nekem üzen ez a föllépés, részben váratlan föllépés, mert nem gondoltuk volna sokan, hogy idáig elmegy az egyik oldal, adott esetben a nyugati oldal. Ez az időzítés véleményem szerint, én összefüggést látok a kínai látogatás, Xi Jinping moszkvai látogatások és e között. Tehát, hogy azt is be lehessen mutatni, két legyet ütni egy csapásra. Egyrészt démonizálni, dehumanizálni magát Putyint, erről már beszéltünk. Másrészt Kínát is, hogy Kína egy háborús bűnössel tárgyal. Tehát így ez a kommunikációs szempontból így fölépített a dolog, és még egy üzenete van véleményem szerint, amit egyébként most ki is mondott az Egyesült Államok, hogy ő neki jelen pillanatban nem érdeke a béke, nem érdeke a tűzszünetről tárgyalni, vagy a békéről tárgyalni. És akkor, amikor az egyik érintett oldalnak az elnökét a Nemzetközi Bíróság elé akarod citálni háborús bűnösként, akkor az nem arról szól, hogy itt bárki is tárgyalni akarna. És egyetlen egy mondat ehhez, mert ez tényleg fölháborító, hogy az Egyesült Államoknak nem érdeke a béke Ukrajnában jelen pillanatban. Ez ugye friss hír. Ez mit jelent? Hogy fordítsuk már le. Van egy kérdésem. Mi köze az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Ukrajnában, költői a kérdés, lesz béke vagy nem? Tehát akkor ezt közvetetten elismeri, hogy igen, ez egy proxy háború, és ő érintett ebben. A másik pedig az, a cinikus hozzáállás, hogy uraim, hát itt arról van szó, ezt akkor fordítsuk le, hozzájárulunk ahhoz, az Egyesült Államok, hogy itt ukránok, meg oroszok, meg civilek tömegével haljanak tovább. Mert körülbelül erről szól most a háború jelen trendek mellett.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a béketárgyalások szempontjából ez azért úgy tűnik egy jelentős mozgástér szűkítése. Hát nem csak abból a szempontból, hogy most Putyin számára megszabják, hogy milyen ország, meg kell nézni a térképet, minden lépését határokon kívül, hogy most hova megy és hova mehet és hova nem, hanem az is, hogy hát milyen körülmények közt lehet tárgyalni. Ugye arról lehetett hallani a háború megindítása után is, hogy elindultak ukrán-orosz béketárgyalások, amiben legalábbis a volt izraeli miniszterelnök Naftali Bennett szerint kívülről szóltak be és állították le. Voltak török közvetítéssel kezdeményezések. Most előkerült egy 12 pontos kínai béketerv. Van ezen kívül Ferenc pápának egy békekezdeményezése. Sőt, maga Ferenc pápa azt is bejelentette, hogy ő kész Putyinnal találkozni is. Mondjuk egyébként, ha jól tudom, akkor a Vatikán nem tagja a Nemzetközi Büntető Bíróságnak, tehát arra nem kell számítani, hogyha mondjuk létrejön ez a találkozó, akkor Ferenc pápának kéne letartóztatni a Vladimir Putyin.
Egyébként nem tagja az Egyesült Államok, se Izrael, se sok ország nem tagja. Igen. Még.
De például eszembe jutott az, hogy mi lenne, hogyha ez a találkozó mondjuk Magyarországon jönne létre, mert én úgy tudom, hogy volt ilyen fölvetés is, ugye a pápa készül Magyarországra, adott egy kezdeményezést Putyin felé a találkozóra, most ez vagy Moszkvába, vagy Rómába, ugye nehezen kerülhetne rá sor, de hogy látod, hogyha ez most kiesik Magyarország, és elvileg is ebből a szempontból, mert hogyha ide jönne, akkor például Magyarországnak kötelessége lenne végrehajtani?
Bonyolult. Magyarország aláírta a római statútumot, tehát az ilyen értelemben csatlakozott a Nemzetközi Bírósághoz. Ugyanakkor ezt nem hirdették ki, ezt a törvényt még. Tehát ez jogértelmezés kérdése. Egyébként pedig, ami a béketárgyalásokat illeti, ezt nem is használnám ezt a szót, hogy béketárgyalás, a béke nagyon-nagyon messze van. Tehát itt legfeljebb egy befagyott konfliktus, egy hosszabb vagy rövidebb tűzszünetről lehet szó, tehát inkább a tűzszüneti tárgyalások, amikről reális vagy értelme van beszélni. Hogyha földrajzi értelemben vagy közvetítő országot kell megnevezni, továbbra is azt mondom, hogy a legnagyobb esélye erre Törökországnak van. Kínának azért nem, mert az egyik oldal, tehát a nyugati oldal, mint látjuk az elmúlt napok nyilatkozataiból, amik egyébként meglehetősen ilyet nyilatkozatok, azért hangosak, mert a félelmet tükrözik véleményem szerint a nem nyugati világ alakulása, formálódása miatt. Tehát Kína azért nem lehet közvetítő, én úgy látom. Egyébként pedig, amit itt említettél, hogy a március végén ugye voltak ott Isztambulban egészen komoly...
Tavaly
március végén, igen, béketárgyalások, és azok, amelyek akkor szakadtak meg, amikor hirtelen Boris Johnson, brit miniszterelnök elutazott Kijevbe, és ott valószínűleg, tehát mindenki azt mondja, hogy elvitte az üzenetet, hogy szó sem lehet arról, hogy itt tűzszünet legyen, és innentől kezdve hát a tárgyalások megszakadtak, és mit ad Isten, tehát időbeli egyezés van, hogy ekkor jött Bucsa. És arra hivatkozva szakadtak meg a tárgyalások. Én nem azt mondom, hogy nincsenek háborús bűnök, meg minden, de Bucsa kapcsán azért el kell mondanom, hogy semmi nem bizonyított. Én legalábbis nem látom ezt így bizonyítva, ahogy ezt tálalják az egyik buborékban. Az viszont egyértelmű, hogy használják ezt a dolgot. Tehát az, hogy amikor azt mondtam, hogy most az Egyesült Államok kijelentette, hogy jelenleg nem érdeke a béketárgyalás, vagy a béke Ukrajnában, a békéről tárgyalni Ukrajnában, akkor utalhatunk arra is, hogy ezt a nyugati oldal, az angol szászok megtették tavaly márciusban is, hogy ne legyen béke, hiszen akkor fölmerül, hogy ennek kapcsán, hogy miért ne legyen béke, mert mi a cél, az egyik oldalon, tehát a nyugati oldalon, Oroszország meggyengítése. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben gondolja az Egyesült Államok azt, hogy meggyengítse Oroszországot, vagy teljesen szét akarja szedni, hát ugye ilyen elképzelések is vannak. Én ezzel kapcsolatban azért óva intenék, mert ami most történik Ukrajnában, az semmi ahhoz képest, hogyha Oroszország szétesne. Tehát az Európa biztonságára, de nem csak Európa biztonságára, hanem a világ biztonságára is súlyos következményekkel járna.
Ugye zajlik a orosz-kínai csúcs találkozó. Hogyan alakult az orosz-kínai viszony a háború kezdete óta, és miért pont most látogatott el Xi elnök Moszkvába, és mi lehet ennek az üzenete?
Az üzenet egyértelmű, kezdjük a végén, az, hogy Kína ott áll Oroszország mögött. Tehát itt nagyon sok mindenről beszéltek sokan a látogatás kapcsán. Az amerikaiak főleg azt sugallták, hogy fegyvereket is küldhet Kína az oroszoknak. Hát erről egyelőre szó sincs, tehát bizonyítottan biztos nincs. Egyébként én el tudom képzelni, hogy akár Koreán, Észak-Koreán, akár Iránon keresztül esetleg zajlik ilyen. De nem is kell egyébként fegyvereket küldeni, elég, hogyha technológiát, tehát némi alkatrészt küldenek a csúcs technológiához. Elég az, hogy óriási mennyiségben vásárolják az olajat, de a gázt is. És valójában az is elég, hogy Kína csak odaállt Oroszország mögé. Ha semmit nem tesz, akkor az amerikai vagy a nyugati reakciókból látjuk, hogy már ez is félelmet gerjeszt. És joggal gerjeszt félelmet, mert ez azt jelenti, hogy az úgynevezett Eurázsia, a szárazföldi hatalmak fölemelkednek, itt formálódik valami eurázsiai, vagy globális délen, vagy a nem nyugati világban valamiféle egység, amit egyébként az amerika ellenesség tart össze. Itt nagyon sokan fölvetik, hogy ez kevés az összetartó erőként. Nem, ez bőven elég ahhoz, hogy az egyébként ezen országok között lévő nézeteltéréseket a szőnyeg alá söpörjék, mondjuk egy kínai-indiai ellentétet, egy, mint láttuk, szaudi-iráni ellentétet, és még sorolhatnánk ezeket. Tehát az, amit a jelen pillanatban a hegemon, a világ hegemonja, a világot uraló Egyesült Államok, milyen kétségbe esetten kapálózva, erőszakosan próbálja megőrizni a befolyását, ezzel paradox módon csak összekovácsolja a vele szemben álló pólust, ami egyébként az jogos, hogy ez nem egy egységes pólus lesz, tehát én úgy látom, hogy az új világrend ez inkább egy nem is multipoláris világrendről, hanem multicentrikus világrendről beszélnék. Tehát ebben lesz két nagy pólus, ha úgy tetszik, tehát a jelenlegi nyugat, ezt az Egyesült Államok most összerántotta. Viszont ez azt is jelenti, ez az összerántás, hogy a másik oldalt is ő formálja. Ugye? És a másik oldalon belül is, meg például lesz Észak-Eurázsia, Kína önmagában, ott van Latin-Amerika, a Közel-Kelet, Afrika, tehát azért ez multicentrikus, és a nagy erőközpontoknak kérdés az, hogy meddig tart majd a befolyása.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan fragmentálódik így a háború kapcsán az a fajta egypólusú, meg globalizáció felé haladó világ, amiről annyit hallottunk. Még azt szeretném kérdezni, hogyha megnézzük az orosz-kínai viszonyt, most itt tulajdonképpen egyenlő feleknek a tárgyalásáról van szó, vagy azért Oroszország most jobban rá van utalva Kínára, vagy akár fordítva?
Egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzetében Oroszország jobban rá van utalva Kínára. Ugyanakkor ezen a nem nyugati világon belül sokkal erősebb a pragmatizmus, mint egyébként a nyugati oldalon. Ez azt is jelenti, hogy ezek az országok időlegesen legalábbis képesek félretenni az egyéb ambícióikat, és én azt látom, hogy ez az orosz-kínai viszony is azért több rétű. Tehát vegyük azt, hogy jelen pillanatban a gazdasági erőt tekintve Kína magasan Oroszország fölött van, tehát erősebb. Ráadásul Oroszország a szankciók miatt még nagyon kitett és rászorul Kínára. Ha a katonai erőt tekintjük, akkor Kína nagyon erőteljesen jön fel. Itt egyedül a nukleáris csapásmérő képességet, ha nézzük, akkor kategóriákban különbözik a két ország. Tehát még Oroszországnak nagyjából 6000 nukleáris feje van, tehát addig Kínának 400. Tehát, de egyébként a hadsereg egyéb területein már azért nagyon közé paritás van. Ha meg a diplomáciát nézzük, vagy ezt a diplomáciához kapcsolódva a kezdeményező készséget, akkor egész idáig egészen biztosan, hogy ebben Oroszország volt és van az legerősebb. Most ezek a béke teremtő képesség mutatja ezen a téren is Kína aktivizálódását, és egyben azt is, hogy Kína bejelentkezik a globális politikai szerepre is, nem csak gazdasági, a gazdaságon keresztül terjeszti ki a befolyását, hanem jelen esetben például a béketeremtésen keresztül is. Tehát azért van olyan része, azt akarom mondani, hogy amiben Oroszország az aktívabb, az erősebb, tehát, de összességében azt kell mondani, hogy a zászló Kínának áll, és Kína az erősebb, és a trend is afelé mutat, hogy Kína tovább fog erősödni. Ugyanakkor ez ebben az új egyensúlyi helyzetben, ez vonatkozik az orosz-kínai viszonyra is, tehát egy sokkal inkább szituatív szövetségekről van és lesz szó, tehát és itt az egyensúlyi helyzet teremtheti meg a stabilitást. Tehát nem csak egy orosz-kínai párosban kell gondolkodni, és itt azért behoznám azt is, hogy azért Henry Kissinger most foghatja a fejét, és fogja is, mert néhány interjúból azért azt látjuk, hogy az ő háromszög elképzelését most éppen az Egyesült Államok nem saját javára fordítja, hiszen éppenséggel, amit anno a 70-es években meg tudott teremteni Kissinger, hogy az orosz-kínai feszültséget az Egyesült Államok javára kihasználva éppen eltávolította Kínát a Szovjetuniótól, addig most a jelenlegi amerikai föllépés, értem ez alatt magát, Ukrajnát is, ami annak kapcsán történik, összehozza, és stratégiaivá emeli az orosz-kínai kapcsolatot. Tehát amikor az orosz-kínai viszonyról beszélünk, akkor rövid távon és talán középtávon is azt meg kell állapítani, hogy az Egyesült Államok hegemon szerepének megtörése ez mindent felülír. Tehát addig nincs olyan, mit szeretnék ezt sokan belelátni, hogy Kína majd ráteszi a kezét Szibériára, meg hogy lenyúlja Oroszországot. Nincs ilyen. Kína annál sokkal pragmatikusabb, mint hogy ilyen butaságokkal elrontsa a renoméját, és veszélyeztesse az új világrend kialakításában egyébként nagyon komoly súlyát. Tehát ez a játszma, és ez vonatkozik Ukrajnára is, tehát a világrendért folyó játszma, ez most mindenki számára sokkal fontosabb, mint akár még egy ilyen csúnya regionális háború is.
Ugye említetted az iráni-szaudi kiegyezést, ami kínai közvetítéssel jött létre. Azt tudjuk, hogy a Szovjetuniónak, Moszkvának a Közel-Keleten hagyományosan nagyon erős pozíciói vannak, az arab világban évtizedeken keresztül ugye meghatározó volt a szerepük. Ez jelenthet egy aggodalmat Moszkva számára, hogy most egy ilyen hagyományosan számukra közelálló térségben más szereplő is belépett, illetve most, ha a nyugat felől nézzük meg, akkor mennyire jelent azért ez hideg zuhanyt mondjuk az Egyesült Államok számára, hogy egy nagyon szoros közel-keleti szövetségese odaállt annak az oldalára, vagy közeledett ahhoz az oldalhoz, amelyik Amerikát ugye nagy sátánnak tartja, vagy akár Izrael számára is egy hideg zuhanyként jöhetett, hiszen számítottak arra, hogy Iránnal szemben azért ott van Riadnak a támogatása. Tehát ez a fajta átalakulás, ezt te hogyan látod?
Én nem gondolnám, hogy hideg zuhany, kellemetlen fordulat igazából. Mind Izrael, mind az Egyesült Államok ezzel nem ma szembesült. Azért az, hogy Szaúd-Arábia például hogy változik, az elmúlt évek folyamata, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történt. Egyébként az iráni-szaúdi közeledésben maga az Egyesült Államok is részt vett, csak ugye a sót azt Kína vitte el. De amit az új világrendről beszéltem, ez vonatkozik a Közel-Keletre is. Tehát a Közel-Keleten is azért nem úgy kell értelmezni ezt az új helyzetet, hogy akkor most Kína ott abszolút domináns. Nem. Tehát az, hogy Szaúd-Arábia például eltávolodik, egy lépést tett, vagy kettőt is akár, eltávolodik az Egyesült Államoktól, ez nem azt jelenti, hogy szakított az Egyesült Államokkal, csak nem Amerikában látja már a kizárólagos védőernyőjét, tehát katonai és biztonságpolitikai szempontból, és ugyanakkor a térség több, például az öböl országok is, mind Kína, mind Oroszország, mind Irán, mind pedig az Egyesült Államok felé nyitottak. Tehát inkább itt is kialakul egyfajta egyensúlyi állapot. Tehát ebben kell gondolkozni Amerikának, ami egyelőre nem tudja az Egyesült Államok elfogadni azt, hogy ő nem kizárólagos hegemon, vagy béketeremtő, vagy bármi, tehát nem ő osztja a lapokat kizárólag, akár ebben a térségben, akár a világban. Én szerintem Izrael sokkal inkább látja és pragmatikusan azt, hogy ebbe az új helyzetben kell megtalálni a számára biztonságot jelentő pozíciót. Egyébként ebben a helyzetben például a némi feszültséget okozhat az orosz, egy hagyományosan orosz-izraeli viszonyban is az orosz-iráni viszonynak a felerősödése. Tehát itt ott van Kína, ott vannak a helyi regionális hatalmak, és ott van Oroszország is, hiszen ne felejtsük el, hogy nem szorul ki ebből a térségből, sőt, inkább erősödik a befolyása, vagy visszaerősödik a befolyása, és hogyha tovább nézünk, akkor hát például Lavrovnak az utóbbi időben tett utazásai Afrikába, ebbe a térségbe és Afrikába azért azt mutatják, hogy az alakuló új Eurázsiában, tehát van egy, azon belül lesz egy kínai központú nagy központ, tehát egy régió, van Észak-Eurázsia, az akárhogy is valamilyen Moszkva központú, és akkor köztük vannak egyelőre üres terek. Tehát itt most, ha Oroszország szempontjából nézzük, Kínát látjuk, hogy hagyományosan már évek óta erősíti a befolyását Afrikában, ami nem azt jelenti, hogy kizárólagos dominanciája lenne Afrikában. Tehát ha Oroszországot nézzük, akkor ebben a köztes térben Kína, meg az északi Eurázsia, meg az Európai Uniót azt hagyjuk ebben, inkább az Egyesült Államok között, ő próbálja megtalálni a Közel-Keleten és Afrikában is, és Közép-Ázsiában azt a lyukat, vagy azt a kis tért, ahol az ő befolyása a közvetlen környezetén kívül erősödhet, vagy megmaradhat. Egyébként pedig ebben az átalakuló világrendben egyébként nem Oroszország fújja a passzát szelet. Tehát Oroszország nagyon jól fölismerte a mozgásterét, tehát ő inkább úttörője akar lenni ennek az átalakulásnak, amire utaltam az akkor, amikor arról beszéltem, hogy az orosz diplomácia kezdeményezőbb, jelen pillanatban még erősebb, mint a kínai, tehát ő fölvállalhatja ezt a szerepet, és ezzel részben egyensúlyozhatja is a gazdasági hátrányát mondjuk Kínával szemben. És azokat a kapcsolatait is kihasználhatja, hogy például Oroszországnak hagyományosan jó a viszonya Indiával, Kínának hagyományosan rossz a viszonya Indiával, tehát ebben a viszonylatrendszerben, ebben a hálózatrendszerben az egyensúlyok lesznek a fontosak, és aki ügyesen egyensúlyoz, ez vonatkozik egyébként kisebb országokra is, akár Magyarországra is, de regionális hatalmakra mindenképpen. Nézzük meg, hogy Törökország, vagy akár Északon Lengyelország milyen ügyesen próbálja használni a mostani vákumot, a mostani bizonytalan és átalakuló helyzetet.
Ja, nagyon izgalmasak ezek az átalakulások, pont ez az említett orosz, kínai, iráni, észak-koreai tengelyt azért egy amerikai elemző a végzett légiójának nevezte, igen. Tehát új megfogalmazások és új helyzetek alakulnak ki, de így most a beszélgetés vége felé, és remélem, hogy ezekre a témákra vissza tudunk térni egy következő beszélgetéskor, mert nagyon izgalmasak, de ezért ne menjünk el amellett, hogy zajlik a háború Ukrajnában.
Hát ne,
hogy mi az a terület, amire te leginkább fölhívnád a figyelmet, hogy zajlik egyfajta valamilyen mini drónháború ott a Fekete-tenger felett, zajlik most már hónapok óta Bakhmutnak az ostroma, lehet hallani ukrán ellenoffenzívának a terveiről. De ugyanakkor az egész úgy összességében azért nagyon egy ilyen állóháború jellegnek tűnik, legalábbis kívülről. Hogyan látott ezeket a helyzetet, amiben most vagyunk, illetve az előttünk álló időszakot?
Kezdeném azzal, hogy ezt akármilyen szörnyű képeket is látunk Ukrajnából, vagy a frontról, hogy én nem nevezném totális háborúnak. Tehát messze nem, és itt utalnék arra, amit említettem, hogy politikai megfontolásból Oroszország úgymond ilyen félkézzel megy előre. Úgy gondolja, hogy az idő neki dolgozik, és én is úgy gondolom, hogy az anyagháborúban jobban áll, a tartalékokban jobban áll, és a jelenlegi trendek mellett itt gondolok arra, hogy a jelenlegi nyugati segítség mellett itt azért egyik dolog az, hogy a médiában mi hangzik el, és másik az, hogy mennyi fegyver érkezik be. Vegyük csak a legutóbbi hírt, hogy 1 millió lőszert ad az Európai Unió, és ezt ki is fizeti. Azért, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy mennyire elég, mennyibe kerül egy, stb., akkor az is egyértelmű, hogy 3 hónapra elegendő ez a lőszer. Tehát ezt abban a tekintetben kell néznünk, meg hogy az európai vagy a nyugati, hát az Egyesült Államok az külön kérdés, mert ott van, tehát hadipar és kapacitás, de Európában ez leépült. Tehát hogyha akarnak adni is, korlátozott mennyiségben tudnak adni fegyverzetet. Vegyük a mindenféle szép dolgok vannak, most már van hajókoalíció, volt harckocsi koalíció, vegyük a harckocsi koalíciót, mikor fog odaérni? Tehát most az ukrán ellentámadás meddig úgy is lesz, mert valamilyen módon muszáj Ukrajnát belehajszolja ez a bizonyítási kényszer, hogy attól tart, hogyha, és joggal tart, hogyha nem mutat föl valami eredményt, vagy nem próbálja meg legalábbis ezt, hogy ellentámadást hajtson végre, akkor nem kap fegyvert, akkor bele. Amúgy is érződik egyfajta belefáradás a nyugati társadalmakban. Nem a politikai elitben, a társadalmakban. Tehát lesz valami háború, hadd idézzem ezt ezzel kapcsolatban a Kupol hívójelű ukrán zászlójparancsnokot, miután a Washington Postnak nyilatkozott, elég realistán és szomorúan az ukrán haderő állapotáról, le is fokozták utána, szóval azt mondta, hogy ellentámadás mindenképpen lesz. Kérdés az, hogy egy jól előkészített ellentámadás lesz, vagy megint belevisznek minket a vérfürdőbe, a húsdarálóba. Tehát ez amikor a frontot nézzük, akkor ukrán oldalról, tehát valószínű Zaporizsjánál, tehát Melitopol irányába, Berdyánszk irányába, Krím irányában próbálkoznak. Ez lehet az egyik irány, a másik pedig az északról Luhanszki frontnál, tehát lehet ukrán ellentámadás. Oroszország folytatni fogja a felőrlő háborút, tehát ő úgy gondolja, hogy az eredeti célokról, mikor beszéltünk, hogy abban nagyon fontos az Ukrajna demilitarizálása, azt így fogja akkor elérni. Még egyszer hangsúlyozom, nem akart ő ilyen pusztítást, mert tényleg testvérnépnek gondolja, van, aki egyáltalán még többnek gondol, hanem ugyanazról a népről beszél. Tehát a végtelenségig Oroszországnak sem lehet érdeke a háború elhúzása, mert az igazi nagy harc szempontjából, a világ rendért folyó harc szempontjából ez visszalépés, hogy lekötötte az erőit itt, még ha részlegesen is Ukrajnában. Azért nem az egészet, mert tényleg ő nem ebbe gondolkozik. Tehát az, hogy milyen területfoglalás lehetséges, területfoglalás nélkül most már az orosz célok nem érhetők el. Legnagyobb esély arra van, hogy ennek a 4 területnek, amelyeket már Oroszország jogilag Oroszországhoz csatolt, valahol ezt fogja megszerezni, a Donbaszt kell behúzni, a különben nem fog leülni tárgyalni. Ennek kapcsán meg kell jegyezni, ez egy nehezen föntartható, nehezen védhető terület, tehát igazából az lett volna orosz szempontból az ideális, ha legalább így a Harkov-Umány vonaltól délre megszerzi azt a területet, tehát Odesszát és egészen ki a Moldováig, tehát elvágja Ukrajnát a tengertől, ez egy sokkal stabilabb egyensúlyi állapot feltételezne. Egyébként pedig egy instabil helyzetre kell készülnünk, ez, ahogy említettem, ez egy hosszabb vagy rövidebb tűzszünet lesz, és nem béke egy darabig legalábbis.
És nagyjából ennek a időhorizontját be lehet úgy lőni, hogy valamikor az év második felére futnak ki, addigra azért kiderül, hogy mire képes Ukrajna nyugati támogatással, elérkezünk az amerikai elnökválasztási kampánynak a tényleges tartjáig, azt majd meglátjuk, hogy egyébként Donald Trump a börtönből fog-e kampányolni, vagy másként. Ugye az is azért egy megdöbbentő fejlemény volt, nem ide kapcsolódó, de az elmúlt napoknak, hogy miközben, ahogy említetted, egyetlen amerikai elnöknek sem kellett felelnie a különböző háborúkban elkövetettekért. Itt egy volt amerikai elnöknek most azzal kell szembenézni a hírek szerint, hogy napokon belül vádat emelhetnek, ellenére is tartóztathatják. Tehát ez egy is egy olyan dolog, amire nem volt eddig. Példa, vannak váratlan dolgok, de hogy ez a horizont, ez egy ilyen 3 hónap, 6 hónap közé lehet prognosztizálni, vagy azért van ebbe egy olyan veszély, hogy bármennyire is az érdekek kifulladni látszanak, a lendület mégis viszi tovább a háborút.
Én azt gondolom, hogy mivel mindenki úgy érzi, hogy győzhet, és győzelemre van ítélve, a végsőkig el fog menni. Tehát mind a három fél. A végtelenség azonban a háború jelenlegi intenzív szakasza nem tartható. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyjából egy év múlva már nem tudom elképzelni, hogy ilyen intenzív legyen ez a háború. Nagyon sok függ attól, hogy milyen sikeres lesz az ukrán ellentámadás. Én szerintem ki fog fulladni, meg fog akadni. Nagyon sok függ attól, hogy Oroszország mennyi idő alatt tudja legalább az egész Donbaszra kiterjeszteni a befolyását, tehát elfoglalni. Magyarán a Bakmut után a Kramatorsk, Szlovjánsz, Konstantinovka vonalat, ezt a legerősebb védvonalat fölmorzsolni, fölőrölni, áttörni. Ez azt is feltételezi, hogy akkor az ukrán, ha sikerül az orosz oldalról, akkor az ukrán erők és a legharcképesebb ukrán erők nagyon komoly veszteségeket szenvednek. Tehát milyen állapotban lesz mondjuk így jövő, vagy idén őszre a két fél, a nyugati társadalmak milyen állapotban lesznek, és mi történik a világban? Tehát intenzívebbé válik-e, vagy megnője a feszültség a csendes-óceáni térségben, mert abban a pillanatban az rossz hír Ukrajnának, az Egyesült Államok arra fog fordulni, akkor az megint csak itt rá fogja kényszeríteni Kijevet, hogy tárgyaljon, akkor már rá fogja kényszeríteni. Tehát nagyon sok dologtól függ. Én úgy gondolom, hogy idén mindenképpen még a háború intenzív szakaszával kell számolnunk. Az év végi, attól függ, hogy függően, hogy alakulnak az év végére a frontok. Nyílhat egy ablak a Donbasz teljes elfoglalása után, véleményem szerint Oroszország el fogja előbb vagy utóbb foglalni nyílhat egy ablak egy tűzszüneti tárgyalásra, és akkor utána meglátjuk, hogy ez a helyzet, ez mennyire fönntartható, mennyire stabil az a tűzszünet, vagy még alacsonyabb intenzitással, úgy, mint az elmúlt 9 évben a Donbaszban, de folytatódik valamilyen módon a háború.
Stier Gábor, moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Nagyon köszönöm, hogy több mint egy órában ezekről beszélgethettünk. Maradtak még kérdéseim, remélem, hogy a legközelebbi alkalommal tudjuk folytatni itt. És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Kérem, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Hetek podcast csatornájára, ahogyan ezt már közel 30 000-en megtették, amit nagyon köszönünk és nagyon megtisztelőnek tartjuk. Naponta jelentkezünk hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal, és várom önöket máskor is, várjuk önöket a kollégáimmal együtt máskor is itt a csatornánkon, és köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Viszont hallásra mindenkinek, viszont látásra.